11. fejezet. Jurta palota, Dél-Pannónia. Pannon bolygó. Haragszol még rám? Nem, már nem annyira. Biztos? Hányszor bocsássak meg? Jaj, milyen férfi vagy te? Nevetett a nő. Nem olyan ellenállatotlan fajta. Pukkadj meg! A fenti párbeszéd só és deélősi fekete Enikő között zajlott a cifrapalota egyik hálószobájában, a hercegnő lakrészében. A nő még mesztelen volt, a férfi már nem. Só a második nap délutánján kereste fel a nőt a palotában. Enikő csendes pihenőt rendelt el magának az éjszakai íjász verseny miatt, ezért sokáig várakoztatta a férfit, miközben szüntelenül azon töprengett, vajon fogadja-e azok után, ami történt. Aztán úgy döntött, hogy ezt kívánja a tisztesség, elvégre egy deélősi lány mégse legyen híjú, a méltóságát úgyis meg tudja őrizni valaki, ha elfogadja a bocsánatkérést. Tudta, hogy Só kizárólag ezért kereste fel. Az ezredes valóban ezért jött, de meglehetősen szokatlan módon vezette fel a témát. Nem véletlenül mondtam, amit mondtam, valakit zavarba akartam hozni. És sikerült. Azt én nagyon jól tudom. Stopp! Nem téged akartalak zavarba hozni. Sajnálom, hogy megbántottalak, de távol áll tőlem bárkit is támadni a hite miatt. Ez mindenkinek a legbizalmasabb magánügye.
Anikót?
Igen.
Na de miért? Értetlenkedett Enikő. Ő olyan végtelenül jóindulatú teremtés.
Semmi kétség, csupán olyan titkai vannak, amelyeket szeretném, ha megosztana velem.
Miért fontos ez neked?
Inkább miért fontos ez mindenki számára?
Ne haragudj, de nem mondhatok el neked mindent.
Még nem. De ígérem, hogy amikor ennek eljön az ideje, a legelsők között leszel, akik megtudják az igazságot.
Olyan titokzatos vagy néha.
Ez alapkövetelmény a pretoriánus gárdánál, mosolygott a férfi.
Anikó azért zárkozott be az űrhajójába, mert úgymond történt köztetek valami.
Nem lehetetlen, titokzatoskodott Só.
Enikő azt a kérdést fogalmazta meg, amit mindenki feltett a reggeli órákban történteket követően. A szünet végeztével elmaradt a technológiai elemzés folytatása, ennek roppant profán okai voltak, amikor Só méltóztatott visszatérni a könyvtárból, tuti már javában aludt, és a császári testőrök egyszerűen elzárkóztak az életre pofozásától, ezt bármennyire szerették volna a jelenlévők. A turániak elégedetlenül távoztak, amit megtudtak a Szent Koronáról legfeljebb felcsigázta az érdeklődésüket, de a bennük megfogalmazódó kérdések mind válasz nélkül maradtak. A helyzetet csak bonyolította, amikor elterjedt a híre, hogy Só állítólag ismeri az ötvös pók teljes szakvéleményét. Deélősi határozottan rákérdezett erre az ezredesnél, de ő hajthatatlannak mutatkozott, azt mondta, mindenki várjon cirka 20-22 órát, amikor a mester újra használható állapotba kerül.
Akkor majd megtudják, az arra érdemesek, hogy mikor készült a korona, de addig nem.
Vidgen nem mindennapi ötlete sem aratott osztatlan sikert. A százados azt javasolta a magyaroknak, hogy egy cédulára írják fel az elképzelésüket, azt dobják be egy ládába, és aki a legközelebbi időpontra tippel, majd ajándékot kap. Egyedül Kövi lelkesedett az ötletért. Dunavecki szenátornő vissza sem tért a szünet után. Sokak nagy megrökönyödésére és felháborodására valóban bezárkozott az űrhajójába, még Komon sem lehetett elérni. Eltelt a délelőtt, a jurta palotában tovább folytatódtak a napi programok, de a második napon kezdődtek a harci versenyek, amelyek végeztével megkoronázzák a tavasz királyát és királynőjét. Talán még többen tolongtak a sátrak és a színpadok körül, mint előző nap, és lépten nyomon mindenütt az éjszaka történtekről beszéltek. Déli 12-kor a deélősiek protokoll szolgálata kiadott egy közleményt, ami tipikus jó magyar szokás szerint azt ecsetelte, hogy éjszaka semmi különös nem történt, amit tipikus jó magyar szokásként a kutya sem hitt el, legkevésbé az a német juhász, amelyiknek Wittgen százados markolta a pórázát, a tudatilag teljesen lefolytott kolozsvári legfeljebb pitizhetett vagy ugathatott, ha fel akarta hívni magára a figyelmet. Ő tökéletesen érezte az éjszaka folyamán a nagymester, az igazi gazdi jelenlétét, de hiába nyűszített, mint a fába szorult féreg, Stenonis nem vette őt észre, vagy nem akarta észrevenni. Bárányképpen nyőiről eltűntek a tündér Ilona rohamoztak itt létére utaló vonalhálózatok, Az oposz női tagozata tehát visszavonulót fújt. Egyedül Shaw értette ennek a magyarázatát. Teljes siker, állapította meg Dega.
Attól még messze vagyunk, mondta az ezredes, és elment bocsánatot kérni Enikőtől.
A hercegnő az űrkastélyban történtek óta szerette a férfit, ezt körülbelül fél órás beszélgetést követően be is vallotta Shaw-nak. A férfi erre nem mondott semmit, csak titokzatosan mosolygott. Attól a pillanattól kezdve, hogy betette lábát a nő szobájába, tisztában volt a nő érzéseivel. Ő is hasonlóan érzett Enikő iránt, de nem tett viszont vallomást. Beszélgetésüknek egy szenvedélyes és vad csókolózás vetett véget, ami a szoba közepén állva, később az ágyon fekve folytatódott, végül az ámor által generált hangulat a klasszikus szabályoknak megfelelően egy szeretkezésben csúcsosodott ki. A mámorító ölelkezés végeztével Enikő keze és lába úgy remegett, mint egy szeizmográf mutatója, nem lehetetlen, hogyha most kezdődne a verseny, 10 méterről sem találna el egy 2 méteres jurtát, nesze neked csendes pihenő. De a lány nem bánta, sőt, egyáltalán nem bánta meg, ami történt.
Velem maradsz a versenyig, Brett? Kérdezte macska nyújtózkodással.
Shaw egy gyengét csókot lehelt a keblére, a lány megborzongott és nyakig magára húzta a takarót. Sajnos nem tehetem, várok valakire. Shaw elindult kifelé, de egy kérdés megállította az ajtó előtt.
Azok után, ami kettőnk között történt, hadd legyek én a szerencsés kiválasztott. Mikor készült a korona?
A Krisztus utáni 8. vagy 9. században, valószínűleg az avar birodalomban.
Hát ez képtelenség.
A lány felült az ágyon.
Az.
Shaw visszatért a Necronomicon fedélzetére és bezárkozott a kabinjába. Estig kellett várnia. Pannoni standard idő szerint 7:30-kor hívás érkezett a személyi komjára, Gemmel jelentkezett a pilóta fülkéből.
Ezredes, 5 fotomodell alkatú nő áll a zsilip előtt, és mindegyikük magát kívánja. Fene a jó ízlésüket. Engedje fel őket, Gemmel. Álljanak át vörös alfába. Értettem, vörös alfa. Ők lesznek azok?
Igen.
Sok sikert, uram.
Hát, szükség is lesz rá.
Shaw bontotta a vonalat, majd ide-oda pakolgatott a kabinjában, mintha életében először fogadna nőt a lakásán. Föl-le kapcsolgatta a villanyt, vajon szeretik-e a félhomályt a magyar népmese világ tündérei? Erre vonatkozólag nem kapott tájékoztatást sem a turáni, sem a császári titkosszolgálattól. Végül felkapcsolta az íróasztala olvasó lámpáját, és a háta mögötti fal részre aktivizálta egy hegyitó és a környező erdővel borított hegyvidék térhatású képét. A fotó valahol Svájcban készült.
Csallóköznek, megteszi ez is.
Szaggatott sípolás hallatszott a kabin ajtó elől, egy űrhajó kabin ajtaján általában így szoktak csengetni.
Szabad!
Kiáltotta Shaw, és a távirányítón megnyomta a nyitógombot. Dega kukkantott be a kabinba, és akkorát kacsintott, mint egy ősrégi szemafor.
Vendégei jöttek, ezredes úr!
Jöjjenek be, hölgyeim!
Dega ki, a magyar hitvilág letéteményesei be.
Adjon Isten jó napot!
Az ajtón belépő, 4 lélektükröt viselő, szomorú arcú szépség néma főhajtással köszöntötte a férfit, aki felállt és eléjük sietett. Talán készfogásra vagy késcsókra készült, sohasem tudhatjuk meg, mert az 5. nő, aki belépett az ajtón, ezzel a formulával köszöntötte őt.
Nem érhetünk egymáshoz.
Shaw egy kurta bolintással jelezte ennek tudomásul vételét. Az 5. nő maga a szépasszony volt, abban a testi valójában jelent meg a Necronomicon fedélzetén, nehogy alkalomattán Stenonisnak is megmutatkozott, de most nem kagylókba és virágkoszorúba öltözött, testét ruha fette. Ugyanolyan sötét színű ezüst szálakkal kivart, nyakig gombolt Attilát, és hasonló színű nadrágot hordott, mint kíséretének tagjai, lábán kurta csizmácska, nyakában fényesen ragyogó lélektükör, aranyhaja eleven csigákban omlott a vállára, és a háta mögött lehullva szinte a földet verdeste. A lányokból Fahéi és Verbéna, a királynőből gyöngyvirág illat áradt. Sóhelyjel kínálta az érkezőket. A lányok leültek egymás mellé az ágyra, Tündér Ilona helyet foglalt egy számára odakészített karosszékben, az ezredes visszaült az íróasztala mögé.
Hogy érzi magát mostanság? Kérdezte a szép asszonytól Shaw.
Mint a földobott kő, válaszolta a nő, aki nem Dunavecki szenátornő hangján szólalt meg.
Milyen költői?
Aha,
Mivel kínálhatom meg, szépasszony? Van martini, campari, whisky, vörösbor, esetleg székely szilvapálinka. Ez utóbbival vigyázni kell, mert úgy hallottam, erősen üt.
Csak tejet, palackozatlan forrásvizet és napfényt szoktam inni.
Na és a vörösbor az étteremben?
Azt egy másik test fogyasztotta.
Értem. Só felemelte a komot, beleszólt. Hozzatok egy kancsó vizet és tejport.
Bocsasson meg, tejet mondtam, nem tejport vízzel.
Oldjátok meg, Só letette a kagylót. Te bemutatná nekem a tündéreit? Kérdezte protokoll mosolyjal.
Emőke, Csengettyűke, Imola és Judit,
legyintett a lányok felé tündér Ilona.
Ne nagyon kérdezgesse őket, mert úgysem fognak válaszolni.
Csak a rend kedvéért. Most melyik, melyik?
Balról jobbra soroltam a neveket, a mi világunkban a kulturálisan rögzült haladási irány ugyanolyan, mint a magukéban.
Meséljen erről a világról.
Miért akarna évezredekig ülni abban a székben, Só? Inkább arról beszélgessünk, ami összehozott minket. Gondolkodtam az ajánlatán, ezen felül mérlegeltem az éjszaka történteket. Stenonis itt járt.
Tudok róla.
A nagymester jelenléte és tettei mindannyiunk számára jelzésértékűek. Az Oposz szövetséget ajánl a koronakutatóknak, elsősorban magának.
Ezt fordítsuk meg, jó? Nem az Oposz ajánl szövetséget nekem, hanem épp ellenkezőleg. Én ajánlok szövetséget az Oposznak. Az előbb beszélt arról, hogy mennyi hasonlóság van kettőnk világa között, tudja? Nálunk nem az orr, ami szarvas tigris viszi a lézerpuskát.
Már ne haragudjon, de nem értem, amit mond. Biztosan botor gondolatok kavarognak az elmémben.
Dehogy nem érti. Kegyed egy természet fölötti lény, már hogy ne értené, amit egy halandó mond. Mert tudja, én egy halandó vagyok. Megszülettem, megöregszem, meghalok. Még a hétfejű Shadgelt sem emlékszik rám. Úgy eltűnök, és ó, mi szörnyűség! Életem során nem adatik meg nekem a magas szintű összefüggések megértésének karizmája.
Ő maga cinikus?
Ennél jobbat tudok. Én egy császári katonatiszt vagyok. Itt ülök 100 millió megatonna felett, és győzködök egy büszke tündért, aki képtelen felismerni valami olyat, ami a normális emberek számára legalább annyira világos, mint a nap. Az Oposz túl félelmetes ahhoz, hogy szeretni lehessen, hogy imádkozni lehessen hozzá. Minél bonyolultabb, minél átláthatatlanabb egy ideológia, annál kevésbé fogja meghódítani a tömegeket. Az emberek alapjában véve félnek a misztikától, mert nem értik, nem tudják felfogni a mi bellétét.
A normális embereknél elvesztettem a fonalat, talán éppen azért, mert nem egy normális emberrel kell egyezkednem.
Így nem fogunk dűlőre jutni, Ilona.
Só megkopogtatta a karórája számkijelzőjét.
Pontosan egy óra múlva kezdődik az íjászverseny. Amikor elfoglalom helyemet a díszpáholyban, már tudnom kell, hogy holnap mit mondjak Ajtony főtáltosnak.
Magának miért fontos bármit is mondani neki?
Mert én vagyok az az ember, aki szeretné megtalálni a koronájukat.
Kinek a dicsőségére?
Hajolt előre Tündér Ilona.
Negyedik von Anstetten császár, az északi ateista, a déli keresztény vagy a déli őshitű magyarok dicsőségére.
Ha eljutok a szent koronáig, annak az embernek fogom a kezébe adni, akit a leginkább illet.
E most a császár parancsát hallottuk?
Igen.
Nem mond igazat, jelentette ki a nő.
Dönts el az idő, melyikünk őszintébb a másikhoz.
A szépasszony felemelte karcsú kezét és pattintott két ujjával. A négy TIR-es boszorkány egy halk pukkanással eltűnt. Nem balról jobbra, se nem jobbról balra, hanem egyszerre. Só futó pillantást vetett egy körömnyi műszerre, ami a következőt mutatta. A lányok tényleg köddé váltak, semmi kétség.
Erre varjál gombot, apukám, szólalt meg Vidgen Só bal fülében. A Buda meg a pesti fővárosi nagy cirkusz vasárnapi matinéja kutya fasza magukhoz képest. Mi volt ez, valami materializációs rendszer?
Kérdezte őszinte érdeklődéssel Só ezredes, a katonatiszt.
Jó szoftver, a magyar szoftver, mosolygott a szépasszony.
Só tisztában volt vele, hogy az Oposz mágiával szembesült, egyelőre nem feszegette a dolgot, egy röpke pillanat múlva már is kiderült, miért kellett távozni a négy lánynak.
A maga gondolatait megzavart a néprajz, hozta Só tudomására Tündér Ilona. Gonosznak tart engem, holott nem vagyok az.
Ezt tessék megbeszélni Könyves Kálmánnal, ne velem. Apropó, Kegyet most elváltja a csecsemőket, vagy nem váltja el?
Nem.
Baszorkányok, vasorú bábák, szépasszonyok, lidércek, garabonciások, gonosz tündi bündik, furfangos deákok.
Semmi közöm hozzájuk.
Ezt akartam hallani. Szaggatott sípolás hallatszott az ajtó felől, Só felkapta a távirányítót. Szabad! Dega érkezett. Tálcán egy korsó frissen fejt tehén tejet és két kristálypoharat hozott. Letette a tálcát az asztalra, és szó nélkül kiment, az ajtó visszacsusszant a háta mögött.
A csalló közben sincs ilyen jó dolga, szépasszony!
Tündér Ilona felkacagott, Só még életében nem hallott ilyen bűbájos nevetést, mintha ezernyi csengettyű szólna egyszerre, olyan volt ez a hang. Megemelkedett a székében, és tejet töltött a poharakba. Kocint velem?
Mire?
Mosolygott pajkosan a nő. Azokra az eszméletlenül jópofa kérdésekre, amelyeket hamarosan fel fogok tenni. Lazítson, nem lesznek nehezek. A szépasszony egy kecses mozdulattal megfogta a poharat, és kocintott a férfival. Belekortyolt a tejbe.
Finom.
Ne is mondja, 20 éve nem ittam tejet, sóhajtott a férfi. Nézzük az első kérdést. Hol tartják fogva Wilhelm Rogeriust, korunk legnagyobb koronakutatóját?
Tényleg könnyű kérdés volt. Soha ne kapjunk nehezebbet.
Miután elhangzott, Só úgy vigyorgott a nőre, mint olasz a citromra. Tündér Ilona a tálcára tette a teljes poharat.
Nem fogolj. Ő nem pusztán Wilhelm Rogerius a koronakutató, ő Szent István király biológiai reprodukciója, amit az opposz keltett életre a szent jobb gén állománya felhasználásával.
Soha ne kapjunk fajsúlyosabb választ. Só arcára odafagyott a mosoly. Skyman. És mióta érzi ezt, uram?
Zoltán egyszerűen képtelennek érezte magát arra, hogy továbbra is tegezze a stázis ablak előtt álló, sötét tekintetű alakot.
Rogerius különös átváltozáson ment át, kettős személyisége lett. Tudathasadásos állapota leginkább őt zavarta, nem tudott mit kezdeni vele, egyelőre próbálta megszokni ezt az új, meglehetősen összetett személyiséget. Tudta magáról, hogy elsősorban ő Wilhelm Rogerius laikus dominikánus testvér a szvarmi Szent Tamás kolostorból, ahogy azzal is tisztában volt a Zoltánnal történő összecsapás óta, hogy másrészt ő egy magyar király, méghozzá Szent István. Leginkább az késztette csodálkozásra, hogy Rogerius nyelvi ismereteit kamatoztatva beszélt, még akkor is, ha királyként gondolkodott.
Őrület.
Gyermekkorom óta, válaszolta csendesen a lovagi ruhába öltözött férfi. Még mindig a kardjára támaszkodott, a többiek félkörívben álltak körülötte.
Nehéz gyermekkorom volt, mások döntöttek helyettem.
Ő tisztán látja annak a másiknak az életét?
Jó részt.
És mit lát? Lépett Zoltán mellé Réka.
Vér, veríték és könnyek.
Ezt egy angol politikus bizonyos Churchill mondta egykoron, kotyogott közbe Yorki.
Olvastál róla valahol? Kérdezte tőle Rogerius.
Igen.
Nem kell mindent elolvasni, mondta erre a holt király.
Mindenki döbbenten hallgatott.
És most mi lesz?
Tette fel a kérdések kérdését Emese.
Megmondom, hogy mi lesz. Kérek még 1 millió aranytalért,
jelentette be Mike Barra a lehető legkomolyabb arccal. Amióta Emese a párbajt követően elmagyarázta neki, mibe csöppent bele, egy akkora energia karabéllyal mászkált, hogy Toldi, Petrenc és Rúdja csak sétapálca hozzá képest.
Itt állok életem nagy lehetőségének kapujában, döbbent rá a hírhet zsoldos vezér. Egy királlyá változott dominikánus, és 4 turáni herceg tartózkodik a Skyman fedélzetén. És ez utóbbiaknak mérhetetlenül nagy vagyona van, ráadásul ellenállhatatlan kényszert éreznek egy bizonyos szent korona megtalálására. Ez minden pénzt megér nekik.
Minden pénzt?
Balond lennék nem kihasználni ezt a lehetőséget.
Hát előre fel, találjuk meg azt a koronát.
Megkapja az 1 millióját, közölte vele Zoltán.
Sőt, még többet is kap. Bara két ujját a halántékához kapva tisztelgett, aztán elővöltötte magát.
Yorki! Sína!
Ne üvölcsön, itt állunk maga mellett, mondta az irokész frizurás irodalombarát.
Húzd a raktárba! Kaparjatok elő mindent, ami bársony és brokkát, és borítsátok be ennek a helyiségnek a falait, azon pedig sorakozzanak régi szálfegyverek. A padlót szőnyegek borítsák, nem ártana egy-két kandelláber is, habár olyanunk biztosan nincs. A trónust állítsátok a stázis ablak elé. Barthez Henri Petit. Kirúgta azt a marha nagy gólt.
Deschamp, fanyalgott Yorki.
És Deschamp öltözenek valami tunikaszerűségbe, ők lesznek az apródok. Az ajtó előtt állandó őrség álljon. A trónterembe csak az léphet be, akit István király oda berendel.
Kicsoda?
István király vagy Stephen King, ha így világosabb.
Őt ismerem, a ragyogás a kedvencem.
Majd mindjárt ragyogok én neked, de akkorát loduljatok!
Hogy világos legyen a dolog, még maga sem mehet be hívás nélkül, főnök?
Boruljon rád a világ legnagyobb paplan ernyője, de még én sem!
Sína és Yorki sovány malac vágtában siettek végrehajtani a parancsot, a turániak néma elismeréssel adóztak Bara szervező készsége láttán, a zsoldos vezér 100 marketing szakembert meghazudtoló intenzitással alakította át mindannyiuk életét.
Maguk lesznek a magyar nemesek, egyszerű a dolguk, nem kell csinálniuk semmit.
Menni fog, bólogatott Burkus.
Réka ide-oda kapkodta a fejét. És ha ez az ember csak tudathasadásos? Kérdezte a bátyjától. Zoltán konterhelten nézett az ablakon kifelé bámuló alak irányába.
Rogerius a csillagokat nézte, de István látta őket.
Ez nem tudathasadás, ez reinkarnáció, vagy valami más, állapította meg Bara, akinek megütötte fülét Réka kétkedése. Ha a Sína visszajön, majd elmagyarázza maguknak, ő nagyon érti az ilyen misztikus dolgokat.
Szerintem sem tudathasadásos, lamentált félhangosan Emese. Napok óta éjjel-nappal mellette vagyok. Röge, ez az ember nem beteg, ő egy misztikus megszállott.
Éjjel-nappal? Kérdezte a húgától Zoltán, mintha az éjjelt kicsit nyomatékosabban mondta volna.
Ne itt és ne most, sziszegte Réka. A férfi lassan feléjük fordult.
Hiányt szenved valamiben, felség? Kérdezte tőle a zsoldos vezér.
A feleségem.
Én? Lépett oda hozzá Emese. A férfi a lány törékeny vállára tette a kezét.
Nem, te Emese vagy. De egy kicsit hasonlítasz hozzá. Őt Gizellának hívták.
Emesének könnybe lábadt a szeme. Szeretsz még engem?
Amíg élek, csak téged szeretlek.
Különös pillanatok voltak ezek, akik látták őket, hirtelen nem tudták eldönteni, mit gondoljanak. Most vajon melyik személyiség esküdött örök hűséget a turáni lánynak? Réka hitetlenkedve rázta a fejét, Zoltán arcán meghatározhatatlan érzelmek tükröződtek, egyedül csak a Burkust szórakoztatta a különös színjáték. Elveszítette Emeséjét, ez nyilvánvaló, de különösebben nem bánkódott miatta, legfeljebb majd újra hirdet a világhálón. Jut is, marad is a sok jelentkezőből, semmi vész.
Más, óhaj-sóhaj, panasz, felséges uram, érdeklődött Rogeriusnál az energiakarabélyos udvarmester.
Hol vannak a német lovagok? Kérdezte az Emesétől elő férfi.
Konkrétan kikre gondol felséged?
Venszelin, Hont, Pázmány, Venszelin ölte meg Koppányt.
Jegyzet. A német Hont és Pázmány István testőrségének a vezetői voltak. A sereg élén a sváb Venszelin állt, aki a harc során Veszprém mellett megölte Koppány vezért. Később mindhárman magyar nemesi rangot kaptak.
Lehet, hogy hülye kérdést fogok feltenni, de a német lovagok csak németül beszéltek?
Venszelin egy keveset beszél franciául. Rogerius jelen időt használt.
Zidane!
Üvöltötte Bara.
Jurta palota, Dél-Pannónia, Pannon bolygó. Amit Tündér Ilona Rogeriusról tudott, azt Só is megtudta azon az estén. Csak nehezen tudta fékezni az indulatait, a tarkolyán összefont ujjakkal föl alá járkált a kabinban. Rogerius tisztában van a kilétével? Torpant meg a férfi. Öntudatra ébredésének folyamata, amióta közvetlen kapcsolatba került az oposszal, rohamos gyorsasággal zajlik, leginkább egy lavinához tudnám hasonlítani. De az átalakulás nem veszélytelen. A nagymesternek mellette kell lennie az ominózus pillanatban, különben magával ragadja az őrület. Rogerius nem pusztán egy hétköznapi klón, a sejt emlékezet nem reprodukálja a szellemiséget,
Ő maga a megtestesült kollektív emlékezet, a mikrokozmosz a valóságos tárháza a különböző entitásoktól származó emlékmaradványoknak.
Mit használtak az életre keltésénél, opposz mágiát?
Hát ezt is, azt is, válaszolta az aranyhajűnő. Rogerius genetikusok és táltosok csapatmunkájának eredményeképpen létezik, Stenonis szerint a kísérlet sikerült.
Gratulálok.
Gratulálhat is.
Sokáig hallgattak. Kinek az ötlete volt?
Lauder Stenonisé. Ő volt az első olyan turáni, akit ezzel a technológiával keltettek életre, nagyjából 200 évvel ezelőtt, ezt követően 120 évig tartott a kiképzése, és hosszú, hosszú ideje már ő az opposz vezetője.
Ezt mondja, ő volt az első. Miért? Hányan vannak még?
Sokan,
titokzatoskodott Tündér Ilona. Tulajdonképpen ki ez az ember, ha ember egyáltalán? És miért mondják rá, hogy görög?
Ezt hol hallotta? Kérdezett vissza a nő.
Beszélik az emberek, tudja, ilyenkor alakul, formálódik a nép hagyomány, aztán jönnek a néprajzosok, meg a történészek, s a mítosztak befellegzett.
Én is így látom, de ne udvaroljon nekem, só, nálam csak a csillagoknak van esélye. Stenoniszt azért emlegetik néha görögként, mert él a Pannon keleti hegyvidékén egy Stenonis familia, amelynek tagjai Salamonig vezetik vissza a származásukat. A petesejt, amelyből Lauder Stenonis lett, az egyik nő tagjuktól származik. Nem ereszen ekkora szemeket, nem az ószövetségi bölcs Salamonról beszélek, hanem az Árpádházi Salamon királyról, aki 1063-tól első Bélát követi a trónon. A történet a következő. 1074-ben Géza és László hercegek, a későbbi királyok, legyőzik Salamont a Mogyoródi csatában, és megfosztják koronájától, amit ettől az időponttól kezdve az első Gézaként uralkodó idősebb herceg hord.
Hordja?
Képletesen beszélek a koronáról, mint hatalmi jelképről. A Szent Korona, amire maga gondol, egy táltos beavató korona, amit sohasem hordtak.
Na, gyorsan menjünk tovább.
Első Gézát öccse, a későbbi Szent László követi a magyar trónon, ekkor 1077-et írunk. László ugyan király lesz, de Salamon életében mégsem teszi fejére a koronát, talán tiszteletből cselekszik így. Salamon még fogságban van Visegrádon, amikor László arra készül, hogy felnyittassa Szent István koporsóját, az eredeti király avató gyűrűt akarja megszerezni. De László emberei, bárhogy erőlködnek, nem tudják felnyitni a kőkoporsó tetejét. Aztán egy Caritas nevű sólymai apáca azt üzeni a királynak, hogy addig ez nem is fog sikerülni, amíg fogságban tartják a bukott királyt. László ekkor szabadon engedi Salamont, és lássatok csodát, megnyílik a sír, amelyben a legenda szerint illatos, rózsaszínű nedvet találnak, ami teljesen elborítja a szentestet.
Ez kamu.
Ha hiszi, hanem voltak, vannak és mindig is lesznek olyan szent emberek, akik már életükben is olajat izzadnak.
Bara jelenség.
Nevezze, aminek akarja. A lényegen ez nem változtat.
Mi köze mindehez Stenonisnak?
Vonalon vagyok, ne féljen. László tehát kihozatja Salamont a börtönből, aki jelen van a koporsó felnyitásánál. Ugye mondanom sem kell, hogy Caritas jóslata beteljesedett, de igazából nem tud örülni a szabadságnak. Ő, az egykori koronás király, nem óhajt a megbuktatói kegyelem kenyerén élni, ezért Németalföldre megy feleségéhez Judithoz, de a nő nem áll vele szóba. Ekkor Salamon életében éles fordulat áll be, és hátat fordítva a keresztény nyugati világnak, keletre megy a pogány kunok földjére, hogy rávegye őket egy Magyarország elleni támadásra. De kudarcot vall, serege vereséget szenved, ekkor hal meg híres vitéze, bátor opposz is, aki minden csatájában követte őt. De ezt senki sem tudja biztosan, még én sem.
Aha, bátor is, meg opposz is. Látom, alakul a történet.
Salamon eltűnik a történelem színpadáról, feltehetően a kunok egyik görögföldi hadjáratában hal meg, 1085 körül. Erről felesége is tudomást szerezhet, mert újra férjhez megy. Ezúttal a cseh herceghez, László pedig nem idegenkedik attól, hogy fejére tegye a korodát.
Jegyzet. A magyar krónikás hagyomány még tovább megy.
úgy tartja, hogy Salamon eltűnése nem halálát, hanem életének a szentség felé való fordulását szimbolizálja. Salamon remeteként él tovább, több helyen felbukkan, László egy fehérvári koldusban véli felismerni. Állítólag Könyves Kálmán idején Magyarországon is látják, a krónika szövege szerint Isztria félszigetén Pólában hal meg valamikor a 12. században. De most figyeljen! Salamon nem hal meg a görög hadjárat során, hanem fogságba esik, majd szabadulása után családot alapít, s letelepszik Görögföldön. Sohasem tér vissza Magyarországra. A történészek szerint ennek a hagyománynak semmilyen hiteles alapja nincs, az oposz viszont tudni véli, hogy Salamon fiút nemzett Görögföldön, és később ezek lettek a Sztenoniszok.
Szeretnék találkozni a nagymesterrel, jelentette be Só.
Azok után, ami történt, ennek semmi akadálya. Megtettem a megfelelő lépéseket, de egyelőre nem tudok kapcsolatba lépni a szép mező szárnyával. Az oposz a mélyűrben tartózkodik.
Mire készülnek?
Már ne haragudjon, de én sem tudhatok mindent.
Na persze. Mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést, még lenne egy személyes jellegű kérdésem. Sőt, kettő.
Tegye fel őket, aztán majd meglátjuk, lesznek-e válaszok.
Dunavecki Anikó egy közismert politikus, akinek szülei vannak. Az apja egy magasrangú katonatiszt, a Hunyadi Íjász ezred főparancsnoka. Ne ragudjon, de nem értem. Most a szülei is oposz beavatottak?
Az igazi Dunavecki Anikó 4 évvel ezelőtt elhunyt egy sajnálatos balesetben, akkor vettem föl az alakját, lehetőséget kaptam arra, hogy közel kerüljek a politikai elithez, és én éltem ezzel a lehetőséggel. Mellesleg Sztenonisz ötlete volt.
A második kérdésem épp a nagymesterre vonatkozik. Miért repült a Szvarmra, amikor jó előre tudta, hogy a liliomos kereszt már nem lesz ott? Mire volt jó ez a színjáték?
A Hunyadis vezérkar főtisztjei, apámmal az élen, tudtak Wellington üzleti ajánlatáról. Ha nem megyek oda és nem játszom el a hoppon maradt, jóhiszemű kislányt, gyanút fognak.
Nincs több kérdésem. Egyelőre. Só a karórájára pillantott, grimaszra húzta a száját. Lekéstem az IASZ versenyt. Enikő elevenen megnyúz.
Menjen, ha menni akar. Én nem tartóztatom. Tündér Ilona felállt, eleven aranyzuhatakként lebbent utána gyönyörű hajkoronája. Magával megyek, jelentette ki váratlanul.
Így, ebben a testben? Lepődött meg Só.
Miért is ne? Puncogott a szép asszony.
Ne, ha fölismerik, az egy kulturális sok hatás lesz 500 000 ember számára. Ezek az emberek naponta 3-szor imádkoznak Tündér Ilonához.
Nem hallott még arról, hogy az ige alkalomattán testet ölt és közöttünk jár? Só, most az egyszer megérinthet, gyerünk, nyújtsa a karját és induljunk hamar.
A Bradshaw ezredesben testet öltött science fiction ekkor karját nyújtotta a magyar mítosznak, és kart karba öltve kilépett vele az ajtón. A magyar plazma IS versenyeknek roppant egyszerű szabályai voltak. Egy előre megadott ponton különböző nagyságú, műholdakról indított céltárgyak léptek be a pannon légkörébe, ahol felizzottak és meteorokká változva tartottak az óceán felszíne felé. Ezeket a céltárgyakat kellett eltalálni az íjból kilőtt plazmasugárral. Minden elektronikus célra vezető rendszer és fedélzeti komputer használata nélkül. Minden versenyzőnek 10 céltárgyat indítottak. Egy IS mester 10-ből 9-et általában eltalált, az átlagnál valamivel jobb képességű harcosok 6-7 alkalommal mutatkoztak sikeresnek, aki ez alatt teljesített, még lehetett kiváló harcos, de szent fogadalma semmiképp. Dehél ősi fekete Enikő 7-ből 7-nél tartott, amikor Tündér Ilona és Só megérkeztek a lőtérre. A szép asszony kifejezetten kérte partnerétől, hogy ne a dísztribűnhöz menjenek, hanem vegyüljenek el a tömegben. Mert érezni akarta az emberek közelségét, bevallotta Sónak, hogy évezredek óta számtalan alakban jár kell a halandok világában, és folyton folyvást próbára teszi őket. A tömeg hatalmas volt, Tündér Ilona és Só kivételével mindenki védőszemüveget viselt, mint valami jobb üzleti vállalkozásként meghirdetett napfogyatkozáson. Egy pengő forintért osztogatták a sörsátraknál, és hangos üdvrivalgással fogadták a sikeres találatokat. Az épasszonynak nem kellett védőszemüveg, Só pedig megérintette a bal halántékát, és a retinája elé materializálta a szűrőket. Só megpróbált utat könyökölni magának a tömegben, de Ilona hatásosabb módszerhez folyamodott, egyszerűen azt sugallta az embereknek, hogy álljanak félre az útjából, és úgy siklott előre, mint pisztránga sebes sodrású hegyi patakban. Rengeteg északi fiatalember tülekedett a tömegben, akik az olcsó sör hatására ekkorra már igen emelkedett hangulatban voltak. Többen közülük odafüttyögettek, beszóltak a szőke szépségnek, de Tündér Ilona csak rájuk kacagott. Ennek következtében egy álló esztendeig olyan balszerencse sorozat köszöntött a szemtelenekre, hogy életük végéig emlegették. Sóék eljutottak az egyik korlátsorig. Egy sötét kaftános, prémsapkás, unguári íjász állt a kör közepén, aki a bal csípőjére csatolt tegezéből kiálló alumínium veszők között válogatott, a nyolcadik lövésére készült, köszönhetően annak, hogy eddig mindig célba talált. Só a körülötte állóktól megtudta, hogy a férfit Márknak hívják, és a klán vezér nagyobbik fia, íjász mester fokozata van, és Enikő mellett a verseny egyik nagy esélyese.
30 másodperc, kiáltotta egy nagy bajuszú ember a dísztribűn előtt felállított vezérlőpult mögül.
Márk végre veszőt helyezett a láthatatlan idegre, de még nem feszítette meg az íjat. Bal lábbal kilépett, és lehúnyt szemmel meditált.
20 másodperc, harsogta a levezető bíró. Botond típusú céltárgy, érkezés északi irányból, ereszkedési szög 47 fok, sebesség 25.000 méter per szekundum.
Felhördült a tömeg.
Egy 25.000-es céltárgyat már nagyon nehéz eltalálni. Körülbelül 7 másodperc marad a fesztelenítésre,
magyarázta Sóhoz hajolva Tündér Ilona.
A következő körtől 35.000-esek jönnek majd, és az utolsóban pedig tompul a belépési szög, és nem fogják jelezni az irányt.
És ha nincs döntés?
Speciális rálövések következnek, ez például a keresztény barkóciak specialitása.
Hát ők persze nincsenek itt.
Ne vicceljen, egy barkóci legfeljebb háborúzni jönne Jurta palotába, ők az őshitű magyarok legnagyobb ellenségei.
10 másodperc!
Hallatszott a tribün irányából. Ungvári Márka megadott irányba fordult és felajzotta a plazmai idegét. A vezérlő rendszer érzékelte az elektrodinamikus gyorsíton áthúzott vessző végének mozdulását, és az íj szinguláris pontjában begörbítette a teret. Márk egy feszítő mozdulattal gyorsította a folyamatot, és a mikró fekete lyuk esemény horizontjáig húzta a vessző fémtól a végét. 20 másodpercen belül fesztelenítenie vagy vissza kellett engednie, különben a vesszőt elnyeli a paradimenzionális tér, és olyan gravitációs anomália keletkezik, amely hatására felrobbanhat az íj. Az ungvári íjász nem idegeskedett, bőven a biztonsági időn belül volt.
5 másodperc!
Nem volt visszaszámlálás. Egy vakítóan fénylő hullócsillag jelent meg a csillagokkal telehintett éjszakai égbolton, és sebesen száguldott déli irányba.
Talán gondolnom kéne valami szépre, lamentált magában Só.
Aztán egy akkora dörrenés hallatszott, hogy majdnem leszakadt az ég, Márk útjára engedte a veszőt. Az elektrodinamikus gyorsító a másodperc milliomod része alatt átrendezte a fémvesző atomi struktúráját, és a 20 méteresre nyúlt ibolya színű plazma sugár nekiszaladt a végtelennek. A céltárgy szétrobbant és kihunyt. Tapsvihar, éjenzés, viváltozás, kiabálás. Bal felől erősen anyáztak, ott álltak a deélősi szurkolók, jobbról éjjelzés hallatszott, arra csoportosultak az ungváriak. A verseny kieséses alapon zajlott, aki egyszer hibázott, nem léphetett tovább. Márkkal egy időben már csak Enikő és egy Hankó nevű tagba szakadt testű, mackó mozgású férfi maradt versenyben, ő a Megyer klán tagja volt. Most ő következett, a saját 8. lövésével. Hankó eltalálta a célt, és boldogan integetve hagyta el a küzdőteret. Az a nő következett, akit hatalmas üdvivalgással köszöntött Jurta palota minden lakója, Enikő lépett a körbe. Deélősi dühöngött.
Hát hol van ez az északi nőszemély? Tüstént kerítsétek elő, és üljön le a helyére, mert nem állok jót magamért. Az emberek már sugdoloznak. Az űrhajójában kerestétek?
Ott kerestük legelébb, mondta gazda kapitány.
Mit mond a Hunyad is, századparancsnok? Azt mondta, hogy a szenátor asszony az esti órákban távozott, azóta senki sem látta. Még a testőrei sem?
Még azok sem, vezérem. Gazdag nem tudta folytatni a hatalmas üdvrivalgás miatt. Enikő ugyancsak eltalálta a saját célját, és mindhárom versenyző a 9. körbe lépett. De élősi mérgesen legyintett. Inkább felállva tapsolta egyetlen gyermekét. 1000 férfi embernél is többet ér ez a lány.
A csupa mosoly Enikő a korlát mentén ment le a pályáról, amikor egy vonalba ért Shawval, a férfi ráköszönt. Nem kellett volna. Enikő észrevette őt, boldogan odaintegetett, aztán arcára fagyott a mosoly. Meglátta Tündér Ilonát. Shaw mindent megértett és szitta magát, mint a bokrot. Enikő pillantása arról árulkodott, hogy nem az Isten asszonyt, hanem a vetélytársnőt vélte felismerni a szőke szépségben, aki egyértelműen Shawhoz tartozott.
Nini, még bele is karol.
No tehát ez volt az a fontos randevú, ezért a szőke holomodellért hagyott ott csapott papot.
Na megállj csak, nem állhatsz meg előttem,
újt magában a lány. Szikrázó szemmel mérte végig a párt és tovább sétált.
Igazán elrondíthatná magát valami istentelenül vastag forradással, marogta Shaw Tündér Ilonának. Enikő olyan ideges lett, hogy biztosan elbukja a versenyt, és természetesen én leszek a hibás, mert ugye mindig a férfiak a hibásak.
Rossz a hangsúly a Shaw. Ezt most kérdezi, vagy kijelenti?
Határozottan állítom.
Hát persze, mosolygott rá a szépasszony, aztán odahajolt hozzá, és a fülébe súgta. Meg fogja nyerni.
A 9. körben Hanko kiesett. Valami titokzatos oknál fogva ráfeszített 16 másodpercnél, és a végén elkapkodta a lövést, a plazma sugár elszáguldott a kozmoszban. Nagy taps közepette vonult le a térről, nem bánkódott a kudarc miatt, hisz mindenképpen dobogós helyezést ért el. Shaw megtudta egy sárga hajú fiatalembertől, hogy a bronzérmes jutalma egy soha ki nem fogyó csikóbőrös kulacs és egy gravorendszerű tűzpiros Ferrari lesz. Ez utóbbit a deélősiek ajánlották fel.
Magasságos blinda, mivel fogják jutalmazni az első helyezettet, gondolta ennek hallatán Shaw.
Jegyzett, magasságos blinda, Caroline Blindamore von Anstetten hercegnő becenevéből, blinda, eredő szólásmondás a birodalmi bolygókon. Enikő és Mark teljesítették a feladatot, mindketten a 10. az utolsó körbe léphettek. A tömeg tombolt, még életükben nem láttak ilyen izgalmas versenyt.
A buzogányos Ungvári Márkot igazgatta. Mutasd meg nekik, fiam, ki a legény a gáton. Még a keresztapád is eljött, előbb találkoztam vele.
Igen, mondta vállát Márk. 15 éve színét se láttuk.
De most előette a fene. Ha legyőzöd a büszke deélősi lányt, a díjon felül tőlem is számíthatsz jutalomra, a 10 legszebb ungvári lány beillatosítva vár majd a jurtában.
A dísztribűn tövében csendesebben zajlottak a dolgok.
Miért vagy ilyen ideges, édes lányom? Kérdezte Enikő vállára téve lapát kezét a klán vezére.
Brett egy szőke bulával áll a tömegben, egymás kezét fogják, mondta elkeseredve a coffos lány.
Eltörölt egy könycseppet a bal halántékán.
Mivel áll? Egy butával? Milyen nyelvezet ez, te lány? Buda meg a pesti diszkós, szólt hátulról Bárány egyik civil ruhás embere. Ugyan, hagyd el, nyugtatgatta lányát deélősi.
Enikő szipogott még egy sort, és elindult a küzdőtérre.
Dehogy hagyom, majd most jól megmutatom nekik.
Mark elszúrta. Tomboltak az Enikő pártiak, az ungváriak elkeseredetten rázták a fejüket. A vezér földhöz vágta a buzogányát. Az ungvári trónörökösnek egyetlen esélye maradt a győzelemre, ha Enikő hasonlóan hibázni fog, akkor újra lövetik a kört, ha akkor sincs döntés, következnek a speciális rálövések. Ketten maradtak, most már kettejük között fog eldőlni nem vitás. A lány ideges volt, ez több ezer ember számára kapásból nyilvánvalóvá lett, alig hogy belépett a körbe. A táltosok összevont szemmel néztek a küzdőtérre, még sohasem látták ilyennek Fekete Enikőt.
Nagyon izgul, állapította meg Tünde.
A hamvas szépségű táltos tanítvány a közeli lefuttató felső korlátján ült, onnan követte figyelemmel a versenyt. Merlin, akinek egyfolytában egyik áldozati szertartásról és törzsi, táltos tanácskozásról a másikra kellett rohangálnia, a korlát mellett állva lazított, sorra bontogatta a sajtburgerek papírjait. Nem volt ideje felülni a dísztribűnre, örült, hogy a verseny utolsó körét végig tudta szurkolni Enikőért. Nem izgul, hanem féltékeny, mondta teli szájjal. Nézd már meg az auráját! Látod azt a zöld fényt a szív csakrája fölött? Na, az a féltékenység.
Tényleg, tűnbe körülkémlelt. De hát itt majdnem mindenki féltékeny, és főleg a nők.
Ilyenek a nők, köhögte Merlin, akinek félrement egy uborka. Lenyúlt a lábánál álló demizsonért, és leöblítette vörös borral. 20 másodperc! Nagy, lehel típusú céltárgy, érkezési irány ismeretlen, belépési szög 50 fok, sebesség 35.000 méter per szekundum.
A tömeg felhördült, amikor Enikő nagyjából 15-nél ráfeszített. A nyakát hátra feszítve kémlelte az éjszakai eget, közben hátrált, ide-oda forgatta a fejét. A versenybíró nem jelezte a 10. másodpercet, a versenyzőnek magában kellett számolnia. Shaw látta Mark lövését, a férfinak körülbelül 3 másodpercig mutatkozott meg a cél. Kiszúrtam, erről jön, de mire célzott és lőtt, a hulló csillag már eltűnt nyugat felé, a lövés legalább 1200 kilométerrel ment mellé, ez utóbbi információ a versenybíróságtól származott. Egyszerre sikoltott fel 500 000 ember, délen megvillant valami az égen. Enikő odapördült és útjára engedte a veszőt. Teli találat. Shaw-nak fel kellett kapcsolnia a beépített hangszűrőjét, mert ilyen heves, nagyhangú ünneplést még életében nem hallott, mint amilyen ekkor vette kezdetét. Az íjászok nem tudták megakadályozni a dejélősi szurkolók berohanását a pályára. A lelkes tömeg vállára kapta a lányt és dobálni kezdték a levegőbe. Mindenki tapsolt és nevetett, még Ungvári Levente is, nincs mit tenni, illik fejet hajtani ekkora teljesítmény láttán. Az ünnepelt szomorú mosolyjal fogadta az emberek tetszés nyilvánítását, tekintete ide-oda cikázott a tömegben. Egy férfit, de legfőképpen a társaságában tartózkodó nőt keresett. Megtalálta őket. Amikor a küzdőtérre özönlő íjászok visszaszorították a tömeget, észrevette a párost. Csípőretett kézzel nézte őket, búcsúzóul küldött feléjük egy gúnyos mosolyt, aztán hátat fordítva nekik, elindult a teli szájjal vigyorgó apjához. Shaw bosszankodott, Tündér Ilona a fejét rázta.
Kevésség, féltékenység, gyűlölet. Mi minden árulkodik az emberi gyengeségről? Ez a szerencsétlen fruska el tudná vágni a torkom, holott szót sem váltottunk egymással. Azt sem tudja, ki vagyok. Ezt nem szeretem.
Ezek természetes emberi érzések, nézett a lány után Shaw.
Téved. Az aranykor szakrális embertípusa nem ismerte ezeket a negatív emóciókat, és ha Enikő hozzám imádkozik, akkor az ilyen érzéseket vesse ki a szívéből, különben hogy teremthetné meg saját aranykorát a lelkében? Büntetést érdemel.
Shaw elhűlve látta, hogy a szépasszony átbújik a korlát alatt, és elindul a versenybíró pultja felé.
Jöjjön vissza! Kiáltott utána Shaw, de mintha a falnak beszélne, Tündér Ilona rendületlenül ment tovább.
Eszméltek a dejélősi íjászok. Egyikük a szőkenő után lépett, de a szépasszony csak rápislantott és tett egy kecses kézmozdulatot. Az íjász bénán állt a korlát mentén. Az aranyhajú nő kecses léptekkel haladt keresztül a lőtéren, senki sem merte megállítani. Alig 100 méterre tőle Tünde felrikoltott.
De gyönyörű, aura! Ilyet még sohasem láttam.
Merlin odanézett, kiejtette kezéből a hamburgert.
Ilona!
Szeretnék lőni egy icipicit, közölte Tündér Ilona a főbíróval.
Az amatőr bajnokság holnap reggel indul. Ott majd lőhet, szépségem.
Nem érdekelnek az amatőrök, és nem érdekelnek a földi célpontok. Most akarok lőni, és ugyanolyan célpontra, mint az íjászmesterek.
A szépasszony egy röpke pillantással bűbájt rakott a bírókra.
Ők egyet, profi, nyögte a nagybajúszú főbíró.
Az nem kifejezés.
A lőtérről elsétáló és a lány vállát karoló dejélősi arra eszmélt, hogy a vezető bíró hangja hallatszik a statófalakból.
Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők! Még egy rálövés lesz. Versenyen kívül a próbálkozó neve,
most egy hosszabb szünet következett,
A próbálkozó a féltékenység zöld szemű szörnyetege.
No hát, kiáltotta Deélősi.
A ribanc, sikoltotta Enikő és megpördült, szaladt vissza a tribünhöz, apja és a testőrség alig bírta követni.
Honnan kéri a célt? Kérdezték többen a szépasszonytól.
Az űrből, jó ember.
Na de mégis, hát melyik irányból?
Mindegy. Vigyázzon innen.
Tündér Ilona eltolta a pulttól a főbírót, és gyerekes lelkesedéssel nyomkodni kezdte a gombokat, összeállította magának a programot.
Kis lehel, ismeretlen tárgy, ismeretlen irány, ismeretlen szög. Hol a 100 000-es gomb?
50 000 a legnagyobb, hülledezett a nagybajuszos.
Éljen az 50 000, kacagott a nő, és megnyomta a megfelelő gombot.
Azonnal bejelentkezett a műhold vezérlés, az egyik bíró felkapta a kagylót.
Meghülyültetek? Ezt az IASZ kollégium együtt sem találja el, harsogta egy férfi, a bírónak el kellett tartania a fülétől a kagylót.
A szépasszony lecsapott a készülékre, és megkaparintotta.
Háló? Itt a Csallóközi központos kisasszony beszél. Ha nem indítja a célt, a lányát nem fogják felvenni az egyetemre.
Egy műhold elfordult az űrben. Show megérintette a karóráját és átkapcsolta a PR mentál kommunikációs rendszerére. Bejelentkezést kért a különleges őrszolgálat összes jelenlévő katonájától. Vidgenék sorra bejelentkeztek.
Ha eltalálja a célt, ha nem, itt hamarosan kitör a botrány. Bármi történjen, egy óra múlva a Necronomiconon vagyok, küldte a telepatikus üzenetet Show.
Ugyancsak telepatikus úton nyugtázták az adást. A szépasszony besétált a tömeggel kerített térség kellős közepére, sokak nagy megrökönyödésére, csak egy nyílvessző volt nála, plazmai nem. Az emberek hasukat fogták a nevetéstől. Deélősi és Enikő az előkelőségek számára fenntartott tribün sarkából követték szemmel az eseményeket. Ők ugyanúgy nevettek, mint a nép, a klán vezérnek még a könnyei is kicsordultak az égtelen vidulástól. Egy fejmozdulattal magához parancsolta gazda kapitányt.
Nem tudom, miért engedik boholckodni ezt a fehér szemét, de se baj, hadd nevessen, szórakozzon a nép. Utána tudjátok meg, ki ez.
És szóljatok az ápolóknak, mert már biztosan erősen keresik, jegyezte meg epésen Enikő.
Showt kutatta tekintetével, de ebből a távolságból nem találta meg a tömegben. Tündér Ilona elmarmolt egy 10 000 éves imádságot, ujjaival párhuzamosan jobb kezének tenyerébe ültette a veszőt, ráfogott a hüvelyk ujjával, és megemelte az égnek.
20 másodperc!
A főbíró érzelemmentes hangon elsorolta a céltárgy adatait. És ekkor különös dolog történt, hasonló ahhoz, mint az előző éjszakán, Stenonis mutatványa előtt. Mérhetetlenül nagy csönd támadt, a tekintetek kivétel nélkül a középen álló karcsú alakra szegeződtek. A bíró megdöbbentő és komolyan hangzó bejelentése, valamint a nőből sugárzó ellenállhatatlan erő késztette lélegzetük visszafolytására az embereket. De hát hol van az íj? Hogyan akar lőni? Miféle boszorkányos mutatvány van itt készülőben? Fogalmazódott meg számtalan emberben a gondolat.
10, suttogta Show.
A szépasszony fennhangon egy mágikus versike szavalásába kezdett.
Bűvös erőd, bontsd ki menten, szárnyaj szélnél sebesebben.
Egy vakító fényű hulló csillag tartott a pannon felszíne felé, röpte csak egy szemhúnyásnyi pillanat, aztán végleg kihunyt. Sohasem fogja elérni a fenséges óceánt. Tényleg nem érte el soha. A szépasszony elfordította a felső testét, és a tenyerébe fektetett vesző egy szemkápráztató plazma sugár formájában felröppent az égre, és ahogy a királynő parancsolta, szélnél is sebesebben szárnyalva érte el a világ leggyorsabb hullócsillagát. A célpont kihunyt.
A kutya életbe.
Ez meg egy mentális közlés, amit Show indított, alumínium vesző hiányában neki csak erre futotta. A közönség soraiban tengerárként terjedt a pánik hangulat, a rémület felcsapott a csillagos égig. Az emberek egymás hegyén hátán menekültek a lőtér közeléből. Mintha a pokol hetedik bugyrában egy trombitás kerub jelentené be Lucifer lefülelését az adóhivatal által, a nézősereg tagjai olyan rémülten sikoltoztak, kiabáltak és üvöltöttek, aztán szétspricceltek a szélrózsa minden irányába.
Mi volt ez?
Üvöltött és forgolódott Deélősi, de nem kapott választ a körülötte állóktól.
Jenikő sóbálványán merevedve, tátott szájjal bámult a küzdőtér felé, ehonnan egyszerűen eltűnt az aranyhajulány. Látta, ahogy köddé vált.
Hívják a protokollosztályt! Természetesen semmi sem történt, ordított a bárány táltos a koordinációs teremben. Percek óta tudta, hogy mára szolgálatcserét kellett volna kérnie. Mindenki szaladt, parancsokat osztogatott, kiabált, holofonált. Ezekben a szédült percekben csupán egyetlen higgadt embert lehetett találni a széles nagy jurta palotában, kinek a neve Bradshaw. Negyedik von Anstetten testőr ezredese egy Marlboro reklámfilm hősének tüntető nyugalmával dohányzott a lőtér korlátjánál. Egymagában áldogált, körülötte csak szemét és törmelék, a nézőközönségnek se híre, se hanva. A háta mögött hullámokat vetett a tér, kirajzolódtak egy alak körvonalai, és kezében egy felbontatlan dobozos sörrel megérkezett Paul Wittgen. Így áll. Wittgen só kezébe nyomta a dobozt. Mi ez? Kérdezte a férfi, megnézte a címkét. Turáni barna sör. Só kipattintotta a doboz tetejét és ivott. Milyen különös. Nincsenek sérültek, nem tapostak össze senkit. He pedig mekkora pánik volt, nézett körül Wittgen. Mert ő így akarta Paul. Tőlük alig 100 lépésnyire valaki megkopogtatta hátulról dejélősi vállát, a klán vezér megfordult. A hunyadisoktól kísért Dunovecki Anikó állt előtte. Haja bronzvörös csigákban omlott a vállára, makulátlanul hófehér szenátor palástja a földre csöpörte, mosolya végig hullámzott az őshitű nemes urakon és úrnökön. Úgy hallottam, keresnek? Nem tudtak haragudni rá.
Reggel óta szüntelen.
Dunovecki odalépett Enikőhöz, megrángatta a lány karját.
Téged meg mi lelt?
Enikő zokogva borult barátnője ölelésre tárt karjába. Éjfél ütött az óra. Sót egy szolgáló lány vezette be a klán vezér dolgozó szobájába, és magára hagyta odabent. Becsukta az ajtót. A férfi gesztusértékűnek tekintette dejélősi, reá vonatkozó utasításait. Az ezredest vezessétek a szobámba, és ott várjon rám. Várakoztathatták volna az előcsarnokban is. Dejélősi dolgozó szobájában praktikus bútorok sorakoztak, kivétel nélkül mindegyiket nádból fonták, az íróasztalon dossziék, régi nyomtatott könyvek és különféle kacatok hevertek, a klán ura csak a fejében szeretett rendet tartani. Az asztal szélén 3 keretbe foglalt fotó állt. Egyiken dejélősi Kálmán látszott a családjával, a felvétel készültekor Enikő még csak karonülő volt, és egy barna hajú asszony az édesanyja tartotta a kezében. Dejélősi felesége, Fekete Gabriella évekkel ezelőtt elhunyt, a klánvezér azóta sem nősült újra. A második fotón a 20 éves Enikő látszott, boldog mosolyjal az arcán állt egy plazma íjjal a kezében, a felvétel az első versenygyőzelme után készülhetett. A harmadik fotó látszott a legérdekesebbnek. Shaw óvatosan kézbe vette és gondosan tanulmányozni kezdte, az ablakokon beszűrődő sápatak fényben. A fotón égig nyúló hegyek előterében egy gigantikus űrhajótest feküdt, félig eltemetve egy gletszer által, úgy pihent a jég fogságában, mint Noé elakadt bárkája az Ararát hegyén. Jegyzet. Több expedíció után bizonyítottnak látszik, hogy valami van az Araráton, de feltárásához föl kellene olvasztani a jégtakarót. A 20. század végén mindez technikailag még megoldhatatlan probléma. Az űrhajó nagyjából korong alakú volt, az arányok figyelembe vételével Shaw úgy gondolta, hogy teljes terjedelmében több kilométer átmérőjű lehetett, a test nagyobbik része befagyott a jégpáncélba. A fotó alján csak ennyi állt, Kárpátia. Ezek szerint a magyarok új honfoglalása nem sikerült zökkenőmentesen. Az ezredes visszatette helyére a fotót és körbesétált a szobában. A falakon réges-régi kétdimenziós fénykép felvételeket lehetett látni, akárcsak a Fire and Waterben, de ezeken nem a vadnyugat világa elevenedett meg, hanem a régi magyar kultúra. Népviseletbe öltözött lányokat, asszonyokat, különféle iparművészeti remek műveket, kulacsokat, lószerszámokat, busó maszkokat mutattak a fotók, továbbá számtalan felvételt lehetett látni ősi szertartásokról, lóáldozatokról, ez utóbbiak valahol Mongóliában készülhettek. A rajtuk látható, vágott szemű figurák széles mosolyjal az arcukon néztek az optikába. Rengeteg térkép sorakozott egymás után, kivétel nélkül mindegyikük a földi Magyarországot ábrázolta, de más-más korszakban. Jegyzet. Pannonia honfoglalás korában. Magyarország a
11. és 12. században, a tatárjárás kora, Magyarország Mátyás király korában, Magyarország a Rákóczi szabadságharc idején, hadmozdulatok 1849. márciusától júniusáig, Só, aki summa cum laude végezte a laudiszt, jegyzett Laudis V. Laudis katonai akadémia, a 23. 24. századfordulóján élt magyar származású Laudis Gáborról, Gabriel Laudis elnevezett és első von Anstetten császár által alapított katonai főiskola, ahol többek között a pretoriánus tisztképzés folyik. Laudis a Novus Ordo Seclorum elit erőinek tábornokaként vonult nyugdíjba, csak nagyon kevesen tudták róla, hogy 52 éves korában a katedrális harcászati elemzőjeként, kalandmesterként is tevékenykedett. Megállt a dicsőséges tavaszi hadjáratot szemlélő térkép előtt, sokáig állt ott. A következő szakaszon csak egyetlen térképet lehetett látni, Magyarországot ábrázolta a 20. század végén, az ország sokkal kisebb volt, mint a többi térképen. Só oda-vissza fújta az első világháború történetét, és tisztában volt az utána történtekkel is. Tananyag. Nyílt az ajtó, Dejlősi és lánya érkeztek. Mostanában mi a helyzet a lecsatolt területekkel? Kérdezte tőlük az ezredes. Halvány fogalmam sincs róla manapság, hogyan alakulnak a dolgok a földön. Jöjjön ide! Dejlősi egy földgömb mellé lépett, a terjedelmes, szemléltető eszköz egy sarokasztalon állt. Só megkerült az íróasztalt és odament, csak ekkor jutott el a tudatáig, hogy ez a földgömb sokkal inkább Pannon gömb, és azt a bolygót ábrázolja, amelyiken a Kárpátia csillaghajó landolt évszázadokkal ezelőtt. A bolygó nagy részét összefüggő óceán borította, a sarkoknál ugyanúgy jégtakaró terjedt, mint a földön. Három földrészt lehetett megkülönböztetni egymástól, kettő közülük Ausztrália nagyságú volt, de a harmadik egy írdatlan méretű megakontinens, nagyjából kétszer akkorának tűnt, mint Ázsia. Ez Pannonia, mondta Dejlősi tenyerével simítva a hatalmas földrész ábráját. Most nézzen át a túlsó oldalra, arra a térképre. A klán vezér ujjával mutatta az irányt. Só arra nézett, aztán vissza a gömbre. Ide-oda tekintgetett. Pannonia 2670-ben pontosan úgy nézett ki, mint a Mátyáskori Magyarország, csak ezerszer nagyobb volt. Kísérteties. Hogy csinálták? Gravobombákkal? A jó Istennek köszönhetjük, nem a haditechnikának. Válaszolva a kérdésére, uram, jöjjön ide a galaxis császára bármekkora csillagflottával, és próbáljon lecsatolni belőle egy téglányit, ha tud, aztán majd nézze meg, mi történik a birodalmával. Negyedik von Anstettennek nem áll szándékában konfliktusba keveredni a turáni csillagköztársasággal. Ha nem így lenne most, én sem lennék itt, méltóságos uram. Már pedig előbb vagy utóbb itt, éppen abból lesz a konfliktus, hogy kegyelmet betette ide a lábát, emelte meg hangját Dejlősi Kálmán. Enikő a melle előtt keresztbe font karokkal, dacos arccal támaszkodott a nagyasztalnak. Só hiába pislantott felé, a nőnek arcizma sem rezdült. Válaszokat várok, ha megkapom őket, akkor majd lesznek reakcióim, sugalta a lány tekintete. De válaszok nincsenek. Előzetes kérdések nélkül. Ennek az igazságát felismerve, Dejlősi nem is szaporította tovább a szót, és minden nyelvi kacskaringót mellőzve a tárgyra tért. Ki volt az a nő, akit magával hozott az IASZ versenyre? Amit mondani fogok, annak hármunk között kell maradnia, még ajtón sem tudhat róla. Megbízhat bennünk, a szoba pedig védett a kémsugaraktól. Só előhúzott a zsebéből egy aranyfénnyel tündöklő hajfürtöt, elfektette a földgömb tetején. A cseh mesejátékokban vannak ilyen jelentek, de se baj. Ez a hajfürt itt sejemhajú magyar Ilonáé, akit alkalmanként Tündér Ilonának vagy Dunavecki szenátornőnek is hívnak, mellesleg ő a TIRS boszorkányok úrnője. Enikő arcából kifutott minden szín, lába térdben megbicsaklott, két keze lehúlt a teste mentén. Az IASZ verseny győztese aléltan omlott el a szőnyegen. Megkapta az első választ. Semmi kétség, sikerült szépen lereagálnia.